előszó. A reformkort irodalmunk, sőt, egész nemzeti műveltségünk első virágkorának tartja a tudományos köztudat. E virágzásban nem kis szerepe van prózairodalmunk kibontakozásának, egyre jelentősebb teljesítményeinek. A felvilágosodás időszakában lassan meginduló fejlődés után a társadalmi és nemzeti reformmozgalmak áramában mind a szép prózai műfajok, mind a politikai, közéleti publicisztika örvendetes gyorsasággal magas szintet érnek el nálunk. Ez az első korszaka újabb irodalmunknak, amikor a szép próza immár nem marad el számottevően a költészet kiemelkedő színvonalától. Fejlődésének mozgássebességét ez a prózairodalom, akárcsak a verses műfajok, sajátos módon elsősorban irodalmon kívüli tényezőknek köszönhette. Az irodalom és benne prózánk ebben az időben sokkal többet jelent magyar földön társadalmi tudatformánál. Művészetnél, a valóság pusztán esztétikai tükrözésénél. Az irodalom ekkora nemzeti lét őre, sáfára, reprezentánsa, fenntartó közege. Az író pedig a nemzeti tudat képviselője, kifejezője, állandó hordozója. Mindaz a megújulásra varó törekvés, felemelkedési igény, amely ebben a korszakban többre, jobbra vágyó elmékben él, az irodalom közegében felerősödötten kap hangot. Irodalmi műfajok és kifejezések, köztük a szép próza kialakult változatai terén tükröződik először nálunk a változás, az újítás lehetősége. Az irodalom testesíti meg sokáig a szabadság, az egyenlőség, az akadálytalan kezdeményezés a képességek kibontakoztatásának vágyott területét, akkor kedvelt jelszava, az irodalom respublikája ebből sokat elárul. Olyan fajta másik valóság ekkor a magyar irodalom, mely mintegy magába szívja, és összegzően felmutatja a közönségnek a társadalmi tennivalókat, a feladatokat, a gondokat és a problémákat. Azonnal és nagy erővel hat az elsődleges társadalmi valóságra. Ha a kor lényege, a reform eszméje úgy annak élén kezdetben az irodalom áll, a szükséges változásokért folytatott harcban mindvégig kiemelkedő szerepet vállalnak az írók. Elég utalni itt Kölcsey, Széchenyi, Veselényi, Bajza, Eötvös, Kossuth, Táncsics, Vasvári, fakulhatatlan értékű, nemzetébresztő, társadalom regeneráló publicisztikai munkásságára. Emellett a szép prózai kialakuló vagy átformálódó műfajok, a novella, a regény, a napló, a riport, az útirajz, az életkép, a levél, az emlékirat, stb. Mind-mind elsősorban a társadalmi reform, a polgári átalakulás rohamosan terjedő eszmekörének köszönhetik létüket, funkciójukat. A 19. század első évtizedei pedig éppenséggel nem kedveztek a prózairodalomnak. A nemesség a francia forradalomtól visszariadva ez időben idegenkedett a hazai valóság bármi nemű feltárásától. A hatóságok előszeretettel hoztak különféle tilalmakat a regények megjelentetésére és terjesztésére. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a 18.-19. század fordulóján a korszerű, elbeszélő, szép próza művészi módszerei még vajmi kevéssé alakultak ki. Az irodalmi tudat a prózán többnyire nem is szép irodalmi műfajokat, hanem felvilágosító, erkölcsnemesítő műveket értett, amelyek a költészetnél eleve alsóbb rendű termékeknek voltak tekintendők. A szakirodalom találóan jegyzi meg, hogy a terjedő udvarházi élet, A nemesi életforma szűk perspektívája, provinciális széttagoltság. A városi élet kezdetlegessége, az emberi sorsok lefolytottsága és behatároltsága is mind-mind kedvezőtlenül hatott a század elején a hazai szép próza fejlődésére. Az olvasók figyelmét ez időtájt, sőt még a reformkor kezdetén is, egy vékony elit réteg kivételével, az egymás után megjelenő külföldi német, francia, románok fordításai, magyarosításai, illetve a műfaj hazai produktumai kötötték le. A korszak-e furcsa lektűr műfaját semmiképpen sem szabad összetévesztenünk a regénnyel. A románnak ugyanis nincs semminő lélekrajzi vagy társadalom ábrázolási igénye, a való élet megjelenítésétől merőben távol áll. Szerzői csupán szórakoztatni, izgalmat kelteni kívánnak, minél képtelenebb, hátborzongatóbb kalandokkal, szertelenné feszített cselekménnyel, csodákkal és rejtélyekkel, kísértetiességgel és misztikus elemekkel. És mégis ennek lényegében irodalom alatti műfajnak is volt bizonyos értéke prózánk történetében. A románok ugyanis, ha még oly kezdetleges szinten is, de nagy szerepet töltöttek be, a hazai közönség kialakításában, az olvasás tömeges megszerettetésében. Az sem lebecsülendő, hogy az írók és olvasók jelentős része e művekből ismerkedett meg leginkább. A cselekményszövés, az epikus fikció, a hősteremtés és az elbeszélői hangulatkeltés elemeivel. E románok iskolája is közrehatott abban, hogy későbbi kiváló novella és regényíróink kifejleszthették epikus képességeiket és törekvéseiket. A románok legnagyobb divatjának idején egy másik összehasonlíthatatlanul magasabb igényű és színvonalú fordítói teljesítmény is megvalósult irodalmunkban. Kazincié, aki a maga ízlés és stílus újító programjának egyik legfontosabb elvévé a külföld szép prózai regényeinek utánzását, nyelvünkre való egyenértékű átültetését tette. Roppant fordítási produkciójának értékét, jelentőségét alig ha lehet túlbecsülni. Erőt és szépséget, lendületet és változatosságot vitt a hazai próza, addig meglehetősen terjengős és híg szövetébe, sokszorosára növelte benne az érzelmi kifejezés regiszterét. A szép prózai epikában kivívta az írói egyéniség érvényre juttatásának polgárjogát. Fogságom naplója, pályám emlékezete. A bécsi kongresszus a Szent Szövetség létrejötte után azonban ez a fordítói program hova tovább elégtelenné vált. Az abszolutizmus kiéleződésének és a feudalizmus fokozódó válságának időszakában meg annyi feszültség, konfliktus és krízis elem halmozódott fel a hazai társadalomban. Csupa olyan ellentmondás, amely művészeti megjelenítésre várt. A kor teljesítményei végképp megkérdőjelezték a klasszicizmus időtlen szépség eszményét. Nemzet és egyén sorsának változása éppenséggel a relatív szép, azaz a romantika esztétikáját hívta életre. Kiváltotta a művek térben és időben, társadalomban és korban való körülhatároltságát, a hazai létállapotok és az egyéni lelkiség aggálytalanabb tükröztetését, a szenvedély és a bensőség korlátlanabb lehetőségeit. A nemzeti jellegzetességek felmutatását, a változások és a nyomukban jelentkező diszharmóniák és társadalmi gondok megjelenítését, azaz a tartalom, a jelentés, a képzelet, az élmény irodalmi primátusát, az eredetiséget. Irodalmunkban mindezt először a magyar novella két megteremtője, Fáy András és Kisfaludy Károly ismerte föl. Ők kapcsolták össze prózairodalmunkat ismét a nemzeti élettel, ők alkalmazták először ennek a megelevenítésére kiugró sikerrel a vidéki nemesi kúriák szokásos társasági keftelési eszközét, az anekdotizálást, a magyar szép próza nagy jövőjű előadás módját. Az anekdota tudva levőleg az egyszeri furcsa esetek meglepő figurák bemutatásával egyidejűleg teszi lehetővé a társadalom kritikát és fogja vissza annak élét. Fájnál is, Kisfaludynál is pedig még inkább az anekdotizmus adomázó humorával, könnyed és oldott hangnemével igen alkalmasnak bizonyult arra, hogy a reform eszmék a liberalizmus ideáit a közönség körében meggyökeresztesse. Hogy a célját, feladatát nem lelő elavult birtokosi életformájába belefeledkezett nemességet a változások szükségességére eszméltesse. Ezzel indul meg próza irodalmunk korszakváltása. Az elbeszélés új műfaja immár arra hivatott, hogy a közügyekre, a jelen érdekeire, az új idők szavára tegye figyelmessé az olvasót. És még inkább arra hivatott a társadalmi regény, melynek megteremtése ugyancsak Fáy András nevéhez fűződik. A Bélteki ház szerzője először próbálkozott meg nálunk azzal, hogy társadalmi tapasztalatait és terveit nagyszabású körképben foglalja össze. Műve esztétikai szempontból még meglehetősen fogyatékos alkotás, ugyanakkor valósággal tárháza a reformkor társadalmi eszméinek. Hatékony kritikai bemutatása a mozdulatlan, tespedő és táblattalan falusi élet legkülönbözőbb színképeinek. Nem egy lapján, mintha Széchenyi magyar parlagjának jellegzetes képmása kelne életre. A féktelen, a földhöz ragadt magyar nemes típusa, Ötvös és Petőfi, Mikszáth és Móricz klasszikus figuráinak elődje, eműben nyer először hiteles megörökítést. És első társadalmi regényünk bemutatja a kor színre lépő új típusú reform ifjúságát is. A fiatalságot, melynek hazafiságát a haladás, az európai távlatokban való gondolkodás minősíti. Pálya kezdő embereket, akik nem csak szavakban hangoztatják folyvást a hazát, de tenni is akarnak érte. A reformkor évtizedeit a történelmi tudat megújulása, a fejlődés eszmét középpontba állító liberális, evolucionista történetfilozófia széles körű elterjedése hatja át. Ez az újfajta történeti eszmélkedés hívja életre szép prózánk újabb nagy fontosságú állomását, első történelmi regényünket, Józsika Miklós abafiát. Azok a nagyszabású romantikus festőiséggel, izzó szenvedélyekkel és színes mozgalmassággal terített freskó képek, amelyek a korolvasójának tetszését, eműben olyannyira megnyerték, immár nem az ősi dicsőség illúzionista mákonyának terjesztésére voltak hivatottak. Józsikánál és példamutatása nyomán másoknál a történelem elsősorban nem múltat, hanem mát és még inkább jövőt jelent. A kritikai önszemlélet, hibákkal való szembenézés alapján megtisztuló, felemelkedő nemzet írói látomását. történelem lényegi fejlődés tendenciáit, a hajdani századok mozgató rugóit, ugye a Józsika még nem képes íróilag megragadni. Ám a környezetrajznak, a színpompás leírásoknak, az átélt történeti atmoszféra teremtésnek, a hazai tájak kulőr lokájának, helyi színezetének, meg annyi jellegzetes vonásával gazdagítja a szép prózai ábrázolást. Regényének sikere mellett cselekményes, fordulatos meseszövésében, kalandos, kuriózus mozgalmasságában, kompozíció vadregényes motívumaiban is keresendő, leginkább azonban abban, hogy szuggesztíven érvényesíteni tudta az új műfajban a Kisfaludi Károly megjelölte liberális hazafiság nemzet és múlt szemléletét, azt, hogy a múlt csak példa legyen most, s égve honért bizton nézzen előre szemünk. A 30-as, 40-es évek fordulójától kezdve ezt a liberalizmust már mind jobban átszínezik demokratikus vagy éppen radikális eszme elemek. Az irodalom alkotói között pedig egyre inkább feltűnnek paraszti vagy plebejusi származású írók. Ennek következtében az addig domináns romantikus művészi módszereket és kifejezés formákat mindinkább kiegészítik, illetve felváltják a realista törekvések. A valóság részletes, pontos és árnyalatos megismerése, a hazának és lakóinak típus teremtésre törekvő bemutatása, a társadalmi állapotok minderőteljesebb kritikája kerül a szép prózai művek középpontjába. Kisfaludi Károly, Fáy András többnyire szelíden ironikus humora, jobbára a nemesség életvitelének fonákságain élcelődött. A 40-es években rohamosan felvirágzó életkép műfaj horizontja viszont már az ekkor egységesülő nemzeti társadalom számos más társadalmi rétegére, csoportjára kiterjed. A polgárosuló magyarság öntudat és vele a nemzeti önismeret igénye hívja életre ezt a szép prózánk további útját sokban meghatározó, rövid terjedelmi műfajt. Ahhoz, hogy a társadalom egész mozgását, érdekviszonyait, ellentét hálózatát majdan meg lehessen örökíteni, szükség volt az életkép lét állapotokat, élethelyzeteket, egyes karakter elemeket tárgyiasan, ugyanakkor a színvonalasabb epikus kompozíció művészi igényei nélkül megörökítő produkcióira. Akkor prózájának olvasója most már nem csak a romantikus nagyság, a heroikus, akarat erőember fölötti mintaképeire volt kíváncsi, hanem a valóság köznapi eleven lüktetően alakuló, átalakuló nyersanyagára is. Élvezte, élvezni tudta itt a saját lét viszonyait leképező, általános vonások riportszerű felhalmozását, a színességükben megragadott zsámerszerű képeket, látványokat, művészi elemzés elmélyítés nélkül is a tárgyi realitás elemek felhalmozódását az állóképek statikus változatosságával, cselekménytelenségével. Ötvös és Jóka érett regényírói művészetének számos fontos eleme e reformkori életképek sorában található meg először. Az életkép nálunk az útleírásból nő ki, utazási élményekből, az idehaza még inkább külföldön tapasztalt szokatlan benyomások friss megörökítéséből. 1834-től Bölöni Farkas Sándor gyorsan elhíresült, amerikai úti könyvének megjelenése óta irodalmuknak sajátos, széles körben közkedvelt műfaja az úti rajz. A nagyvilágtól sokáig elzárt hazai köztudat mohón érdeklődik ekkor a nagyvilág, kiváltképp a nyugati országok polgárosuló intézményei, alkotmányossága, társadalmi szerkezete, jogrendszere, általában politikai élete iránt. És hasonlóképpen kíváncsian fordul a kortársi irodalom és művészet időszerű külhoni teljesítményei, a romantika és a realizmus egyidejű produkciói felé. Eszmék és tapasztalatok tárházai, reformkori útleírások. Bennük él a fiatal liberális utazók, Szemere Bertalan, Ötvös József, Gorove István, Irinyi József és mások hite, vágya, jobbra törekvése. Többségük a személyes vallomás művészi ihletével fogant. És ez a személyesség, bensőség nem múlt el nyomtalanul. Hatott értekező prózánk lirizálódására, szubjektivizálódására, közelebb hozta, kissé fel is oldotta a műfaji határokat. Az évtizedekkel elmaradott országot és nemzetet pedig hozzákapcsolta a kortársi Európához. Ötvös nevét említettük. Az ő regényeiben és Petőfi prózai műveiben jelölhetjük meg reformkori prózairodalmunk csúcsait. Azok a feszítő kérdések, amelyek a korszak eszmélkedésében folyvást vízhangzottak, a három nagy ötvös regény, a Kartauzi, de különösen a Falu jegyzője, és a Magyarország 1514-ben lapjai nyertek átfogó epikus összegzést. Váltak egy nagy erejű művészi világértelmezés, életnézet, mélyen átélt alkotó részeivé. A kiváltságos rétegekből jött írók közül Ötvös az első, aki már egyáltalán nem kötődik a kutyabőrrel kapcsolatos ideákhoz, és aki a társadalom, a nemzet felemelkedését nem tudja elképzelni, a nép központi történeti szerepvállalása nélkül. A közélet nemesi szereplői közül ő szemléli legtávlatosabban nemzet és nagyvilág, magyarság és emberi egyetemesség létproblémáit, és gondolkodásának ez a progresszivitása lényegül át regényművészetté, nagy lélegzetű kompozícióinak lapjain. Ötvös minősíti irodalmunkban a művészetet kifejezetten az élet megváltoztatásáért, az ember felemelésért vívott harc eszközének. Az ő szemében a regényköltő az időszerű politikai cselekvés letéteményese, a tömegek ügyének szószólója, a nép megbízottja s vezére. Elsődleges feladata nem csupán a szép szó kimondása, hanem az, hogy szembeforduljon előítéletekkel és szociális eltfogultságokkal, fellépjen a társadalom fonákságai és ellentmondásai ellenében. A látókör és az írói gondolkodói tisztesség tette lehetővé azt, hogy regényeiben az eredetileg forradalom ellenes ötvös elérkezzen a forradalom kényszerű megértéséhez, a forradalmárok iránti együttérzéshez. A kor központi élménye a szabadság, és ezt a szabadságtudatot prózában leggáttalanabbul és legdinamikusabban Petőfi fejezte ki. Nem csak költészete, de szép prózai munkái, úti jegyzetei, levelei, novellái is maradéktalanul megtestesítik az őróla alkotott ragyogó metaforát, a közízlésnek kesztyűt dobó, szabad szájú, féktelenül merész, a vaskosságoktól sem visszariadó, lirikus prózája, az alkotmány nemesi sáncai közé betörő néptömegek életerejét, életbizalmát, leírhatatlan élet akaratát sugározta. Senki előtte így szenvedélyes vakmerőséggel nem érvényesítette az egyéniség jogait, és senki ilyen kérlelhetetlen határozottsággal nem fordította egyéniségét a szolgaszellem, a megalkuvás, az elvtelenség múlthoz ragaszkodó milliója és mentalitása ellen. Ugyanilyen elviséget érzékelhetünk prózájának nyelvi stiláris hatóelemeiben is. Élőbeszédének természetessége, életszerűsége, emberközelsége, szikrázó humora, szellemes sziporkázása, minden fenntartástól mentes, áradó szubjektivitása maga volt a kihívás az irodalomban, még nem kevéssé meglevő arisztokratizmus, dagály, szertelen pátosz, érzelgősség, kényeskedő finomkodás, főképpen nemesi sajátságai ellenében. Mindössze 3 évtized telt el Kazinczy exkluzív fordítás programja és Petőfi kirobbanó dinamikájú úti jegyzetei úti levelei között. A fejlődés hallatlanul gyors ütemét többek közt a stílus eszmények változása is mutatja. Kazinczy kivételesség és kiválasztottság tudata, ízlés arisztokratizmusa fentebb stílje helyébe, a pusztafi korlátlan spontaneitása, Szilaj törvényrombolása, szándékos szabálytalankodása lépett. Oly nagyfokú alanyiság és kollektív feladatérzékelés, amely döntő mértékben átalakította prózairodalmunk egész jellegét, esztétikai minőségét, funkcióját. Prózánk eljutott a fennkölt ideálvilágok teremtésétől, a teljes életszerűség maradéktalanul természetes formájáig. 1848-ban már egészen mást értettek idehaza az irodalmi mű legfőbb mozgatóin, eszmén és stíluson, világképen és esztétikumon, vallomáson és valóság feltáráson, mint 30 esztendővel korábban. Fenyő István.